Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 191. dicséretünket, egy másik dicséret dallamára, a Szent Isten noha néked kezdetű dicséretnek, a 152-esnek a dallamára fogjuk énekelni, így kezdődik a 191-es, ez esztendőt áldással, ez esztendőt áldással koronázd meg, Úristen. Helyünket elfoglalva az újévi könyörgésünket a 285. számú dicséret éneklésével folytassuk. A 285. számú dicséretünknek az első 4 versét énekeljük. A 285. számú dicséretnek nincs saját dallama, de egy jól ismert zsoltár, a 65. zsoltár, a Sionnak hegyén Úristen kezdetű zsoltár dallamára tudjuk énekelni. Így kezdődik a 285. Örök Isten, kinek esztendők, nincsenek létedben. mi segítségünk, újévi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, ez új esztendőben, ennek első napján, figyeljünk Isten igéjére, amint azt megírva találjuk, a János szerinti evangélium 4. részében, annak is az első 10 versében így. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Judeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan, te zsidó létedre, tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk megszólítására imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Hálás szívvel állunk előtted, hiszen megadtad, hogy ezt az esztendőt veled, dicsőítéseddel, a te igédnek üzenetével kezdhetjük el. Urunk, tudjuk, hogy neked nincsenek esztendők, napok és évtizedek, évszázadok a létedben, mégis mi emberek bizonyos pontokon megállunk, hogy visszagondoljunk, előre tekintsünk, most is így vagyunk előtted. Előttünk egy esztendő, nem tudjuk, hogy mit hoz, nem tudjuk, hogy mik a te terveid, Urunk, de olyan jó tudni, hogy a te terveidben ott vagyunk. Nem mostantól, nem ebben az esztendőben, hanem minden időknek előtte, ami üdvösségünk, kegyelmes szereteted már eldőlt a mi személyünk irányába. Urunk, így jöttünk most is, úgy, hogy előre tekintünk, és várjuk a te kegyelmedet, várjuk a te szeretetedet. Kérünk, hogy legyen áldásod a mi Isten tiszteletünkön, előttünk levő esztendőnkön, egész életünkön. Az Úr Jézus Krisztusért hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 294. dicséretnek az első versét énekeljük. A 294. dicséret első verse így kezdődik, Jézus vigasságom. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, Szent Lelkének segítségül hívásával és várásával az üzenetét hirdetni kívánom. Megvan írva a János szerinti evangéliumban, a 4. részben, a 10. verset olvasom. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Azt látjuk, hogy a Nikodémus történet után, ahol válaszként elhangzik talán a leghíresebb bibliai idézet, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus egyre népszerűbb lesz Judeában. Hallottuk tegnap, hogy vannak problémák a tanítványok között, vagy próbálják a két tanítványi kört valami módon egymással szembe is állítani, valami versengést támasztani közöttük. Azonban János kitart amellett, hogy ő a vőlegény barátja, ő az előkészítő, van neki is fontos feladata, de a vőlegény az Jézus, a mennyasszony itt ugye ebben a képben az egyház, és azok, akik a megváltottak, de igazából a messiás az Úr Jézus, és ő pedig ennek a segítője, előkészítője, el is mondja, hogy neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Ennek a hatására, hogy ez kiderül, a farizeusok is meghallották, ők Jézusnak az ellenlábasai ebben az időben is már, hogy milyen sok tanítványa van Jézusnak, jobbnak látja, hogyha egyenlőre elhagyja Judeát, és Galileába megy. Biztos előttünk van a térkép, ugye Izraelnek a térképe, ahol látjuk, hogy fut a partvidék, és azzal párhuzamosan a Jordán is, délen Jeruzsálem, Judea, fölötte Samária, és északon Galilea, ahol Názáret is van, ahol Jézus felnőtt, és ahonnan názáreti Jézusnak nevezik őt. Ugye Galileában játszódnak a galileai tenger, igazából az egy tó, csak így nevezik, mint a magyar tengert, tehát körülbelül ennek az analógiájára. A genezáreti tó ott van, ott játszódnak ezek a gyönyörű történetek, tengerlecsendesítése, Jézus a vízen jár, csodálatos halfogás, és így tovább. Ebbe az irányba megy Jézus, és most is, mint egyébként máskor, nem kerüli meg Samáriát, hanem átmegy rajta. A Samáriát mi igazából az irgalmas samaritánus történetéből szoktuk ismerni, vagy szoktunk róla hallani, hogy amikor Jézus egy nagyon botrányos történetet mond el, hát nem az a botrányos, hogy ment egy ember Jeruzsálemből Jerikóba, és akkor ott az úton megverik, és akkor ott van oldalt, és a pap és a lévita elmegy mellette, tehát nem ez a legbotrányosabb része a hallgatóság számára, hanem az a legbotrányosabb része, hogy egy samáriai, na az meg segít rajta. Nem szerették a samáriaiakat. Ebben a történetben is, megpróbálom összefoglalni, mert elég hosszú a feszültség egyébként, ebben a történetben is előjön ez a probléma. A samáriaiak kevert népesség voltak, ők elfogadták a Tórát, Mózes 5 könyvét, maguk is Ábrahám utódainak gondolták magukat, azonban a prófétákat és a többi részt nem fogadták el. A babiloni fogság alatt voltak, akik ott maradtak, és a visszatérők, ugye Esdrás Nehémiás könyvébe olvassuk, hogy a visszatérők azt mondták, hogy aki velünk akar tartani, annak el kell bocsátania a nem zsidó származású házastársát, mert hogy ez a keveredés az csak problémát fog okozni. Elsősorban ugye az a hitnek a, vagy a vallásnak a tisztasága miatt, tehát itt nem etnikai kérdések játszottak szerepet elsősorban ebben a döntésben. De voltak olyanok, akik már elég sok idő eltelt, azt mondták, hogy nem. Hogy ők inkább maradnak a házastársuk mellett, és ebből a rétegből alakul ki a samáriai népesség, illetve hát bizonyára nehéz ezt így utólag megállapítani, hogy milyen módon keveredtek, de a lényeg az, hogy ugyanazt, úgy gondolták, hogy ők ugyanazt az Istent imádják. A zsidók és a samáriaiak nem kedvelték egymást. Nem olyan durva volt a helyzet, mint a mai időkben, ugye Izrael és a palesztinok között, de azért az ellenszenv az megvolt. Ugye van egy olyan történet, amikor Jézus nem fogadják be, akkor pont a másik irányból jön, Jeruzsálembe igyekszik, egy samáriai faluban, mert meghallották, hogy Jeruzsálembe megy. Hát micsoda dolog az, hogy Jeruzsálembe megy, ugye ez egy komoly probléma, itt is mondom a történetben előjön ez az ellentét, és akkor a tanítványoknak az a gondolata, hogy kérjünk tüzet az égből, hogy ezt a falut pusztítsa el, és akkor Jézus mondja, nem tudjátok, milyen lélek lakik benneteket, hát ne vicceljetek, nem azért jött az emberfia, hogy elpusztítsa az embereket, hanem hogy megmentse. Nem pont, ne vicceljetek, az nincs benne a Bibliában, azt ne keressék a testvérek, de körülbelül ez a szituáció van, és ott abban a helyzetben látjuk, hogy milyen feszültségek vannak mind a két irányból, samáriaiak és a zsidók között. Jézus pedig elindul Galilea felé, és átmegy Samárián. Megérkezik a történet szerint egy városba, aminek az a neve, hogy Sikár. A város neve nem sokat mond, nekem se azon túl, hogy ebben a történetben szerepel, viszont van ott valami, ami ennél többet jelent, egy kút. Ez a kút pedig a Jákobnak a forrása, ugye Jákob az egyik ősatya, Ábrahám, Izsák, Jákob, Jákobnak 12 fia van, ugye Izrael 12 törzse, nem pontosan, de körülbelül. Most hagyjuk itt a józsefi törzseknek a kérdését, de mindenképpen az ősatyákhoz kapcsolódik, ez egy közös forrás. Már a közös forrás nem úgy értem, hogy mint amiből víz jön ki, hanem a közös történet a samáriaiak meg a zsidók között, Jákobnak a története. És ahogy ott van ez a forrás, ott áll meg Jézus ennél a forrásnál, és itt kér majd vizet valakitől. Az elfáradva ott leül, tanítványok bemennek a városba, és a városból ennivalót akarnak hozni. Azt mondja az ige, hogy dél felé járt az idő. Képzeljünk el egy kánikulás napot, itt, amikor az már a nem tudom, hanyadik héten tart, és amikor dél felé jár az idő, akkor mit szoktunk mi csinálni? Hát általában nem megyünk ki a napra, hanem megpróbálunk valahogy behúzódni valahová. Ugye abban az időben inkább a házak voltak olyanok, amik próbáltak valami hűset adni. Ma is, csak ma meg lehet ezt egy kicsit erősíteni légkondicionálóval is, ahol ez lehetséges. Ott is nagyon meleg volt, és nem nagyon mászkáltak az emberek délben. Kicsit olyasmi, hogy ez a mediterrán vidék, mint másút ma a siesta, hogy akkor inkább kicsit visszavonulnak az emberek. Na most miközben, ugye Jézus úton van, nem tud visszavonulni, megérkezik egy samáriai asszony onnan abból a városból, és akkor megy vízért. És ez nem véletlen, hogy akkor megy vízért, hiszen azért megy akkor valószínűleg, mert akkor nem kell másokkal találkoznia, nem akar másokkal találkoznia ez az asszony, hanem szeretne egyedül menni, szeretné ezt a feladatát egyedül elvégezni. Miért megy vízért? Ugye ez egy, a mostani, akik itt vannak, talán nem olyan bonyolult ezt megérteni, de bizony a gyerekek számára ez nem teljesen egyértelmű, mondjuk, hogyha ez a történet előkerül, mert mit csinálunk ma, ha vízért megyünk? Hát a legtöbb esetben azt gondolom, hogy megnyitjuk a lakásban a csapot. Hát nem mindig volt ez így természetesen, hanem volt, amikor, még én emlékszem, használatára már nem, de hogy volt egy kút a udvarom, és ez a kút, ez még nálunk úgy volt, hogy a mesdjén volt a szomszéddal, közös mesdjén, mert hogy egyszerűbb volt, hát két családnak is elég volt egy kutnyi víz, és így akkor már házi állatokat nagy mértékben nem is tartottak, és ez egy jó vízű kút volt, elég volt, és hát abból jött a víz valamikor. Mondom, emlékezni már nem emlékszek rá, de a kutra még igen, még most is tudom, hogy hol volt, mert aztán később betömték, de hát abban az időben ugye egyrészt nem is volt mindenütt jó víz, a Jákob forrása egy nagyon fontos forrás volt, és oda jártak az emberek, ivóvízért mindenképpen oda jártak, és hoztak. Ugye a kánai mennyegző történetében is arról van szó, hogy menjenek el vízért, és töltsék meg azokat a kővedreket, amik akkor üresek voltak, amit aztán Jézus majd borrá változtatott. Tehát, hogy azt hozni kellett a vizet, az nem volt ott, azért kicsit hálát adhatunk ezért is, nem? Hogy ha inni akarunk egy pohár vizet, nem azzal kezdődik, hogy megfogjuk a kannát vagy valamit, és mondjuk elsétálunk a csillaghegyi forráshoz, és onnan hozunk vizet. Lehet onnan hozni, de van itthon is, hála Istennek. Szóval egy kicsit azért hálát is adhatunk, hogy nem ez van az életünkben, hogyha már így találkozunk ezzel a helyzettel. Ez az asszony ment vizért, és ott, ahogy voltak, Jézus azt kérte tőle, hogy adj innom. Tehát vizet kért tőle. Miért teszi ezt Jézus? Hát nem tud inni. Ezeknek a kutaknak voltak sajátosságai, például, hogy kellett hozzá valami edény, az nem biztos, hogy ott volt, tehát nem úgy képzelem el, mint a hortobágyi gémes kutakat, amin rajta van a vödör, és akkor ugye úgy ki lehet venni, hanem hozni kellett azt az eszközt, és Jézus hiába volt ott mellette, nem volt nála ilyen eszköz, és azért kért tőle inni. Ennek a kapcsán indul el a beszélgetés, aminek mi csak egyik részét olvastuk fel, de tekintettel leszünk a többire is. Azt kérdezi a samáriai asszony, hogyan te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Ugye két probléma is van ezzel a dologgal. Az egyik ez, amin az asszony ütközik meg, egy samáriaitól. Hát mi nem vagyunk jóba, hát te szóba állsz velem? Hát mit gondolsz? Ez egy nagyon furcsa helyzet. Aztán van egy másik furcsa helyzet is, amikor megérkeznek a tanítványok, és azt mondják, hogy egy asszonnyal beszélget. Tehát ez mind a kettő. Ma úgy mondanánk, ugye vannak ezek a hírek, amikor nincsen túl nagy hír, de azért valahogy fel kell hívni a figyelmet, ugye, hogy az emberek kattintsanak, ez a kattintás vadász címek, ugye úgy mondanák, hogy tabu döntögető történet, tehát itt valami ilyesmit mondanának erről ma, így vezetnék fel ezt a dolgot, mert hogy egyik se volt megszokott, se, hogy egy zsidó egy samáriaival szóba áll, ugyan már, ha nem muszáj, se egy asszonnyal, amikor nincsen ott más valaki, tehát akkor is megvoltak ezek a szabályok, mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Tehát úgy tettek, levegőnek nézték őket, mintha nem lennének ott. Jézus pedig így válaszolt, és ez a mi igénk most, a textusunk, ha ismernéd az Isten ajándékát, és azt, hogy ki az, aki szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élővizet. Ugye a történet úgy folytatódik, hogy az asszony nem érti az egészet, azt mondja, hát merítő edényed sincs, hogyan adtál volna te nekem vizet, amikor csak én tudok neked vizet adni. És hogyha már ott van, akkor megkérdezi, hogy hát akkor hogy is van ez, mert hogy mi a Garizim hegyén imádjuk az Istent, ezen a hegyen imádjuk, ti pedig Jeruzsálemben, és ez nem egyeztethető össze. Jézus azt mondja neki, hogy menj el és hívd el a férjedet, és akkor kiderül az oka, hogy miért délben jön, mert azt mondja az asszony, hogy nincs férjem. Jézus pedig mondja neki, hogy hát igen, 5 férjed volt, de akivel most élsz, az meg nem a férjed. Elég rendezetlen egy szituáció, különösen abban a korban ez annak számított, és nyilván ezt tudták róla a városban is, és hát ezért jött egyedül vizért, amikor mások hűsöltek, amikor mások nem jöttek, nem kellett mással találkozni. Jézus pedig azt mondja, hogy eljön az idő, amikor nem... Eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres. Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Ugye ez a válasz, hol kell imádni az Istent. És úgy azt is elmondja Jézus, hogy ez most megváltozott. Most valami új történet jön. Most már nem az a szembenállás lesz, ami eddig volt, nem az az emberi helyzet, hanem Isten mindent megváltoztat. És rákérdez az asszony, hogy én tudom, hogy lesz az majd, mert eljön majd a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és az majd mindent kijelent. Jézus pedig ezt mondja, a 26. versben majd, én vagyok az, aki veled beszélek. Jézus a messiás, és ezt el is mondja ennek az asszonynak, aki visszamegy, elmondja a városban, az emberek kijönnek, meghallgatják, és az a történet vége, azt mondják neki, hogy már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy ő valóban a világ üdvözítője. Kap egy fontos szerepet ez az asszony, ez a szerep pedig az, hogy elvigye Jézusnak a hírét. És akkor hisznek neki, hiszen kimennek a kuthoz a többiek is Jézushoz, de amikor odaérnek, akkor már a Jézussal való találkozásban nem az ő beszédéért, hanem a Jézusnak a megismerése miatt hisznek benne. Ez azt gondolom, hogy egy kicsit előre tekintünk ebben az esztendőben, akkor egy fontos dolog elvinni Jézusnak a hírét, hogy aztán valaki találkozzon vele, oda hívni Jézushoz, és amikor találkozott vele, akkor már nem a mi beszédünk miatt fog hinni, hanem azért, mert megszólította őt az Úr Jézus. És talán sokan azt gondoljuk, hogy alkalmatlanok vagyunk erre, hogy nem vagyunk elég jók. Ugye itt vagyunk most a templomban, azt mondhatnánk, hogy lehetnénk többen is, azt mondhatnánk, hogy biztos vannak mások, akik ebben alkalmasabbak, és akkor elkezdjük sorolni a mi hibáinkat és hiányosságainkat, ugye Mózes is ezzel kezdte, hát nem vagyok én olyan jó, nehéz beszédő vagyok, mondja Mózes, de hát ez nem volt kifogás, ott a csipkebokornál, és mi is el tudjuk mondani, hogy mennyi dolgunk van, mennyi feladatunk van, mennyi dolog van, ami a mi problémánk, amit azt nem tudunk megoldani, azon nem tudunk tovább lépni, ami bennünket is felőröl, ami nehézséget okoz, és közben pedig, meg mennyi félelmünk, meg lehet, hogy vannak nálunk hívőbb emberek is erre a feladatra, nem? Meg aztán vannak hivatásosak. Ugye amikor azt szoktam kérdezni a konfirmandusoktól, meg a hittanosoktól, hogy és kinek mondja Jézus azt, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, hogy rám néznek, és azt mondják, a papoknak. Tehát, hogy nyilván nekünk nem. Nekünk ehhez a dologhoz nincs közünk. És azt gondolom, hogy ez az általános református felfogás is. Vannak hivatásosok, csinálják ők. Ők tanulták nekünk, ehhez nincs közünk. Mi elmegyünk, hogyha éppen úgy érezzük a templomban, vagy ha valamire szükségünk van, akkor azt majd megkérjük, vagy igénybe vesszük, de azt, hogy mi ebben valami feladatunk lenne, azon túl, hogy ülünk, éneklünk, hallgatunk, néha imádkozunk, az nem. Tehát én azt gondolom, hogy ez a felfogás van, és azt mondja ez a történet nekünk most, hogy, és nem állítom, hogy mindenki pont így van, de azért én nekem ez a tapasztalatom az utóbbi, nem tudom, néhány 10 év lelkészi szolgálatomban, és azt mondja, hogy ez a történet, hogy mindegy, hogy te milyen vagy, mindegy, hogy mi volt előtte. Mert az a lényeg, hogy Jézusnak a híre el kell, hogy menjen máshová is. Oda is, ahol talán először nem is volt. Oda is, ahol talán nem is teljesen azok vannak, akik hozzá tartoznak. Mert ugye igazából ezek, akiknek a híre elmegy, ők nem is zsidók. Pedig hát nekik adatott elsősorban az evangélium. Nem csak azoknak, akiknek valaha közük volt, mondjuk egy kicsi az egyházhoz, nem csak azoknak kell szólnia, hanem másokhoz is kell szólnia. Ez egy küldetés, ami ez az asszony ezt úgy kap, hogy nem tudja igazából, és hát valami egészen más történettel indul ez a küldetés. Mégis egy ilyen csoda következik be abból, hogy ő Jézussal találkozik. Mindegy milyen helyzetében, Jézus ismeri ezt a helyzetet, tudja, hogy ő milyen, és feladatot kap Jézustól. Mintha elfelejtettük volna ezt a feladatot. Az Úr megszólított bennünket, megkeresett, ránk talált, ránk keresett, ránk talált, megismertük őt, megismertük a szeretetét, megismertük a kegyelmét, hogy aki hisz benne, annak örök élete van, örömmel elfogadtuk, és akkor úgy gondoltuk, hogy itt a vége a történetnek. De hát a Jézussal való találkozás nem csak ennyiből áll. A Jézussal való találkozás az küldésből is áll, feladatból is áll, mások felé való szolgálatból. És ennek a szolgálatnak a legelső, legfontosabb része, hogy Jézus hírét el kell vinnünk. Nem a világot kell megváltanunk, az már meg van váltva. Nem az a feladata a kereszténységnek, hogy az élére álljon az újabb és újabb haladó gondolatoknak és változásoknak, és azoknak a zászlaját vigye, nekünk az a feladatunk, hogy a Jézusnak a zászlaját vigyük, a báránynak a zászlóját vigyük ebben a világban. Ránk azt bizatott, hogy az örök életre hívjuk az embereket. Azt bizatott, hogy meghallják az evangéliumnak a szavát, hogy megtérjenek, és örök életük legyen. Hogy a világosságra jussanak a sötétségből, sötétségből világosságra, a halálból az életre jussanak. Ezért van a megszólításunk, azon túl, hogy ott van a magunk helyzete, ott van a magunk öröme, hogy Isten gyermekei lehetünk. Kicsit térjünk vissza, most végig vettük a történetet, a 10. verse. Ha ismernéd az Isten ajándékát, hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élővizet. Minden évben van egy ige, ami oda kerül a missziói munkaterv elejére, és mindig megpróbálok valahogy a napi igéből megtalálni azt az üzenetet, ami nekünk szólhat. Én most ezt választottam, hogy ha kértél volna tőle, ő adott volna neked. Kértél volna tőle, és ő adott volna neked élővizet. Értjük itt a feltételes módot, egy kicsit úgy vádol is bennünket, hogy mennyi kihagyott lehetőség. És az ember elsősorban a maga életére gondol, ugye itt visszagondolva, mi az, amit másképp csinálnék, így a mostani eszemmel. Vannak dolgok, amiket lehet, hogy az életünkben valamit másképp csinálnánk. Nem biztos, hogy az jó lenne, mert ugye azért azzal számolni kell, hogy mi csak egy következményt ismerünk, azt, amit tettünk, annak a következményét, tehát nem tudjuk, hogyha valamit másképp csináltunk volna, akkor annak milyen következménye lett volna. Tehát, hogy azért még így visszafelé menet se ilyen egyszerű. De mindenképpen van egy olyan üzenete ennek, hogy bizony nekünk nem szabad elhagyni azt a lehetőséget, hogy Jézustól kérjünk élő vizet. Itt az asszony úgy gondolja, hogy ő tud adni valamit Jézusnak, hogy ő az, aki képes arra, hogy bármit adjon annak az embernek, akivel találkozik. Jézus meg azt mondja, hogy nem így van, neked kell kérned, én adok neked. Nem te adsz nekem, én adok neked. Néha úgy érezzük, hogy mi sokat tettünk Jézusért, mi úgy érezzük, hogy mi sokat tettünk Istenért, mert valamit nagyra értékelünk. Pedig mi elfogadók vagyunk elsősorban. Elfogadók vagyunk, akik elfogadjuk az ő kegyelmét. Elfogadjuk a megváltásnak a kegyelmét. Elfogadjuk azt, hogy ő keresett meg bennünket. Nagyon szép kép ez az élő víz, a víz, amely éltet, amire az ember életének szüksége van, de nem csak arra a vízre van szüksége, amely megtartja. Hát ugye itt eszünkbe jut a Mózesnek a története, ahol ott a vándorlásban többször is probléma adódott, Márában keserű volt a víz, akkor az nem volt jó, másik helyen nem volt víz, akkor Mózes a sziklából fakasztott, a víz az életet jelentett a pusztában, és életet jelent ma is, szükségünk van rá, de nem csak arra a vízre van szükségünk, hanem szükségünk van arra az élő vízre, amely az örök életet adja. Szükségünk van arra, hogy az Úristen tápláljon bennünket ezzel, hogy ebből igyunk. És ugye van egy érdekessége a víznek egyébként, az, hogy hát, hogyha most iszok valamennyit belőle, akkor az nem az örök életig lesz elég. Tehát most iszok egy korty vizet, elhiszik a testvérek, hogy később meg fogok még szomjazni. Nem? Így szoktunk járni. Az élővízzel is ez a helyzet. Ez nem arról szól, hogy iszok most egy kicsit, és akkor azzal most már el van intézve, folyamatosan szükségünk van erre. Folyamatosan szükség van arra, hogy Isten igéjével táplálkozzunk. Bocsánat, hát a táplálkozás az más, képzavar, elnézést, hogy legyen jelen az életünkben az Isten igéje. Mert megszomjazunk, és akkor ott már kezdődnek a problémák a kiszáradással. Egy üzenet, amely azt gondolom az egész évre szól, hogy ne távolodjunk el a kuttól, a forrástól, ahonnan az élő víz jön, hanem újra és újra merítsünk belőle, újra és újra erősödjünk meg benne, újra és újra éledjünk fel tőle. Mert aki kiszárad, az olyan, nem olyan élő, úgy nem, de amikor elkezd inni végre, akkor feléled. Amikor vízzel, tehát elég víz lesz a szervezetbe, akkor feléled a kiszáradásból. Hát ne legyünk ilyen kiszáradt emberek az igéttől, igét nélkülözve, hanem éledjünk fel tőle. Mert az a következménye, hogyha a forráshoz közel vagyunk, hogyha merítünk belőle, hogyha Isten igéje jelen van az életünkben, újra és újra megszólít, hogy feléledünk. Hogy feléledünk, nem úgy éledünk fel, hogy az örök életet azt már megkaptuk, ha elfogadtuk Jézust, hanem úgy éledünk fel, hogy ad nekünk feladatot, ad nekünk örömet, ad nekünk bátorságot, megvigasztal. Az, amit Isten kijelentett, ez az, ami nekünk szól. Kérjünk tőle élővizet, kérjünk tőle, és ő ad nekünk élővizet. Ahhoz, hogy már ebben az életben az ő gyermekeiként, Isten gyermekeiként, Jézus Krisztus követőiként élhessünk. Szükségünk van a vízre, és szükségünk van arra a vízre, ami az ige, amit az ige jelent, az Istennek a kijelentése és az ő bátorítása. Ja, jó lenne, hogyha itt a feltételes módra gondolva nem hagynánk ki azt, hogy Istennel kapcsolatunk legyen, hogy ezt ápoljuk, hogy ezt megéljük, hogy ez ne feltételes módban hangozzon majd egy év múlva, hogy hát, ha figyeltél volna az Úrra, akkor a hited nem tartana itt. Ne azt hangozzon, hogy ha komolyabban vetted volna, akkor most nem lennél ilyen magányos, hanem Istennek a gyermekeként élhetnél. Isten ezzel az esztendővel új lehetőséget adott nekünk, hogy ne feltételes mód legyen a vele való kapcsolat, hanem legyen valóság, megélés és áldásoknak a forrása a magunk számára, áldásoknak a forrása azok számára, akik körülöttünk vannak, és áldásoknak a forrása az egész magyarság, a magyar társadalom számára. Mert hogy ez a dolgunk, hogy áldássá legyünk ebben az országban, hogy megismerje a világ, hogy eljött az Úr Jézus, és halljon róla. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként válaszoljunk az ige hirdetésre a 445. dicséret első versének éneklésével. A 445. dicséret első verse így kezdődik: szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces imádságban vigyük hálaadásunkat és könyörgésünket az Úr elé, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk együtt is. Urunk Istenünk, Neked köszönjük meg, hogy van forrás, amely által mi élő vízhez juthatunk. Köszönjük, hogy ezt már előre elkészítetted, hogy ott van, mint Jákob forrása a történetben, ott van a te terveidben, mindabban, ahogyan munkálkodtál, mennyei édes atyánk, ezért a világért, munkálkodtál a bűnös emberért. Köszönjük, hogy ez már el van készítve számunkra. Kérünk, hogy adj nekünk bátorságot, bölcsességet ahhoz, hogy ehhez a forráshoz menjünk, hogy a te igédre figyeljünk, komolyan vegyük, és hogy növekedjünk a Szentlélek által az igében. Növekedjünk a hitben, előrébb jussunk ebben is. Urunk, köszönjük neked, hogy könyöröghetünk és imádkozhatunk mindazért, amely fontos nekünk. Így imádkozunk, Urunk Istenünk, a betegekért. Imádkozunk azokért, akiknek nehéz helyzete van az egészségében. Így könyörgünk, mennyei édesatyánk, családi békétlenségekért, hogy te légy az, aki békességet szerzel, hogy ezekben a gondokban ott legyél velünk most is, meg ebben az esztendőben is. Segíts, hogy jobban tudjunk egymást szeretni, jobban tudjunk megbocsátani, hogy kezdeményezők lehessünk a megbocsátásban és a szeretetben. Urunk, annyi minden van, olyan helyzetek, amiket nem tudunk, légy velünk, és adj nekünk bölcsességet a te kegyelmed által. Imádkozunk, Urunk, mennyei édesatyánk, a gyászolókért, és imádkozunk azokért is, Urunk, akiket ebben az évben akarsz majd hazahívni. Légy kegyelmes hozzájuk, hogy ismerjenek téged, hogy hitben tudjanak elmenni, és hitben tudjanak megérkezni. Urunk, imádkozunk a megkeresztelt gyermekekért, a konfirmációra készülőkért, de nem csak a gyermekekért, hanem a szülőkért is. Hogy értsék, lássák, hogy milyen nagy megbízatást kaptak azzal, amit ránk bíztál. Így könyörgünk a mi gyülekezetünkért. Tartsál meg bennünket. És imádkozunk azokért, akik majd ebben az évben hallják meg a te szavadat, akik ebben az évben döntenek amellett, hogy téged akarnak választani. És ha idejönnek, hadd legyünk jó bizonysággal feléjük, hadd legyünk a mi életünkben is olyanok, akik bátorítják őket és segítik őket a kitartásunkkal, hitünkkel, imádságunkkal. Így könyörgünk, Urunk Istenünk, református egyházunkért, hogy hadd legyen az üzenetünk valós, hadd tudjuk közvetíteni a te kegyelmedet. De nem csak a református egyházért, hanem minden keresztjén egyházért imádkozunk, hogy mindannyian ragaszkodhassunk a te kijelentésedhez, és a beszédünket, a bizonyságtételünket ahhoz igazítsuk. Akár hallják, akár nem hallják, akár tetszik, akár nem tetszik a hallgatóságnak. Imádkozunk egyházunk, népünk vezetőiért. Kérünk, hogy adj nekik bölcsességet, és áld meg az ő munkájukat az egész közösség javára. És könyörgünk azokért, Urunk, akiket megszólítani szeretnénk ebben az esztendőben, az evangéliummal, akiknek bizonyságot akarunk tenni. Segíts, hogy ebben tudjunk bölcsek lenni, bátrak lenni, és segíts, hogy hadd legyen áldás is mindazon. Urunk, eléd hozzuk az egész magyar nemzetnek helyzetét és sorsát, imádkozunk a kárpátaljai magyarokért, imádkozunk mindazokért, akiket te ebbe a nemzetbe választottál ki, hogy megismerjenek téged, hogy hitre jussanak és kövessenek téged. Kérünk, hogy áld meg az életünket, szeretteinket, közösségeinket, Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen. Foglaljuk össze a mi imádságainkat és gondolatainkat, együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. A záró énekünket énekeljük. Ez a záró ének a már megkezdett 285. dicséret. Most az 5. verssel kezdődően a végéig énekeljük. Ez egy óévi, újévi ének. Most itt az új évre vonatkozik a kezdése. Ez esztendőt testi jókkal is, Uram, koronázzad. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.